Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Ma délelőtt egy hosszabb részt olvasnék föl Máté evangéliumának a 18. fejezetéből, Máté evangéliumának a 18. fejezetének az első 14 versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Máté evangélium a 18. fejezetének az első 14 verse így hangzik. Abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz, ezt mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhíván Jézus egy kicsi gyermeket közéjük állította, és ezt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kicsi gyermek, az nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy a botránkozások essenek, de jaj annak, az embernek, aki által a botránkozás esik. Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól, jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogy nem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vágd ki azt és vesd el magadtól, jobb néked fél szemmel bemenned az életre, hogy nem két szemmel vettetned a gehenna tüzére. Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyit is meg ne utáljatok. Mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menvén nem keresi azt, amelyik eltévejedett, és ha történetesen megtalálja, az bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elveszem a kicsinek közül. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ma az útmutatónkban az egyik ige a 103. Zsoltárnak a második verse volt, a jól ismert Zsoltár vers, amiben Dávid önmagát bátorítja arra, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz, mennyi jót tett veled. És hát jól ismerjük ezt a Zsoltár verset, ugye évenként, amikor hálaadó napot tartunk, akkor mindig előttünk van ez a gondolat, és egyébként is sokszor elővesszük ezt a Zsoltár verset, mert fontos, hogy emlékeztessünk magunkat arra, hogy Isten mennyi jót tett velünk. De nagyon érdekes megfigyelni ezt a Zsoltárt, amit az előbb fel is olvastam az imádságunk előtt, mert valóban, amikor erre a Zsoltárra gondolunk, akkor legtöbbször arra gondolunk, hogy Isten tényleg mennyi jóval veszi körül az embert, mennyi mindent ad nekünk, ne feledkezzünk el arról, ahogy ő bennünket eltart, ahogy ő hordoz bennünket, ahogy látja a mi életünket, és hát az életnek sok-sok területén, vagy mondhatjuk azt, hogy az összes területén igaz az, hogy Isten annyi jó dologgal és annyi jó áldással lát el bennünket, amiért valóban hálásak lehetünk. De ha megnézzük a Zsoltárt, akkor Dávid elsősorban nem azért ad hálát, hogy van mit tennie, van mivel ruházkodnia, nem azért ad hálát, mert körülötte a dolgok úgy nagyjából rendben mennek, és nincsen semmiben szüksége, bár ezért is hálát ad Dávid akár más helyen is, hanem arról olvasunk itt, hogy Dávid azért ad hálát, mert az Úr megbocsátja az ő bűnét, ő az, aki megváltotta az ő életét. Azért ad hálát, mert könyörülő és irgalmas az Úr, és nagy kegyelmű és késedelmes a haragra. Azért ad hálát, mert nem bűneink szerint cselekszik velünk, és hogy olyan messze veti el a mi bűneinket, mint amely napkelet a napnyugattól van. Igen, Dávid azért ad hálát, amit Isten az ő életében cselekedett. Hogy milyen nagy kegyelmű Isten, hogy az ő életét annak ellenére megtartotta, ami tulajdonképpen, amit úgy mondhatunk, hogy sok-sok bűnt elkövetett, sok-sok hibát elkövetett, de Isten mégis mellette állt, és képes volt elnézni ezeket a dolgokat. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz, mennyi jót tett veled. És akkor nekünk azon kéne, vagy kell elgondolkoznunk ma is ezen a délelőttön, de többször is, amikor ezt az igét Isten elénk hozza valamilyen formában, hogy mi vajon miért is kell, hogy hálát adjunk? Miért kell nekünk odajönnünk az Úrhoz? Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk. Mi is hasonlóképpen azzal adunk hálát Istennek, azáltal adunk hálát, és azáltal áldjuk az Urat, hogy mi is hasonlóképpen cselekszünk a másik emberrel, mert nem is olyan mindennapi, vagy mondhatjuk, nem is olyan egyöntetű az a dolog, amit láthatunk az Isten szeretetében. Nekünk olyan természetes az az ige, amit János evangélium olyan szépen leírt, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette Isten a világot, mint hogyha úgy éreznénk, vagy talán nem fogjuk fel ennek az üzenetnek a mélységét, a magasságát, a szélességét, hogy ez milyen nagy és milyen vaskos üzenet, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, mert mi mindent olyan természetesnek veszünk ebben a világban. Mindent olyan természetesnek veszünk, amit mi kapunk. Mindent olyan természetesnek veszünk azt, hogy reggel fölkelünk, azt, hogy vannak az életünkben mindenféle dolgok, amiket Istentől ajándékban kapunk, és hogyha valami ebből kimarad, ha valamit ebből nem kapunk meg a legkisebbet, akkor ott van bennünk a félelem, a zaklatottság, ott van bennünk sokszor az Isten felé való gondolat, hogy miért nem teszed ezt meg, miért vetted el tőlem, vagy miért nem kapom meg ezeket a dolgokat. Tehát ott van bennünk ez a gondolat, mert mindent olyan természetesnek veszünk, amit mi kaphatunk. De nem veszünk természetesnek azt, hogy mi az, amit mi adhatunk. Mi is az, hogy áldjad én lelkem az Urat, mivel is áldhatom én az Urat. Mert arról viszont elfeledkezünk. Eszembe jutott az a ószövetségi történet, ami tulajdonképpen megváltoztatta az egész világot, megváltoztatta az embereknek az egymással való kapcsolatát. Ugye ez a bűnesetnek a története, amikor Ádám és Éva elhagyta az Úrnak a parancsolatát, nem vette komolyan, és úgy gondolta, hogy ő majd a saját kezébe veszi az életét, és mi lett ennek a következménye? Az lett a következménye, hogy megváltozott az emberek közötti kapcsolat. Nem csak Ádám és Éva között, akiknél azt látjuk, ugye, hogy amikor Isten számon kéri rajtuk azt, amit cselekedtek, akkor elkezdtek egymásra mutogatni, hogy ki is volt a hibás mindezekben, hanem aztán jött a következő lépés, amely nagy fájdalmat okozhatott talán Ádámnak és Évának is, akik miatt történt ez az egész, de amely aztán kihatott az egész emberiségre, amikor arról olvasunk ott a Mózes első könyvének az elején, hogy megszületett Ádámnak és Évának a két gyermeke, és a két gyermeket úgy nevezték el, hogy Káin, a másikat pedig Ábel, és amikor eljött annak az ideje, akkor mind a kettő áldozatot vitt Istennek, és azt olvassuk, hogy Káin elvitte az ajándékot a föld gyümölcseiből, Ábel vitte az ő juhainak első fajzását azoknak kövérségéből, és azt mondja az ige, hogy Isten Ábelnek az ajándékára tekintett. És itt kezdődtek a problémák, mert ezért megsértődött Káin. És emberileg nézve mondhatjuk azt, hogy talán van is alapja, de csak innen visszafelé nézve. Mert mi is ugyanúgy gondolkodunk, mint Káin. Mi is úgy gondolkodunk, mint általában azóta az emberek gondolkodnak egymás felől. És azért érezzük úgy, hogy igazságtalan, amit Isten tesz, és gondolják mások is, és bennünk is, hívő emberekben is ott van ez a gondolat, bár tudjuk, hogy a zsidókhoz írt levél arról beszél, hogy hitáltal vitt kedvesebb áldozatot Ábel Káintól, de a kérdés nem abban van, hanem az, ami általában kialakult így a két ember között. És ez pedig nem más, mint az, ami bennünk is ott van, és ami miatt talán nem értjük meg ezt a történetet, és ez pedig az, hogy hogyan kezdett az első emberpár már, és aztán később a gyermekei is rivalizálni egymással. Hogyan kezdték látni és nézni azt, hogy kinek milyen van, ki hogyan éli az életét, és ebben a tekintetben is oda kellene tekintenünk arra, amit Dávid mondott, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről. Igen, el ne feledkezz, hogy veled mit tett Isten, és ne azt nézd, hogy mi az, ami a másiknak van. Pedig mi ilyenek vagyunk, és nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy tulajdonképpen mióta ez az esemény megtörtént ott, a bűneset után, azóta tulajdonképpen ez az érzés, ez a fajta gondolkodás tölti be a gondolkodását ennek a világnak, és tölti be sokszor a miénket is. Emlékezzünk csak arra a történetre, vagy példázatra, amit az Úr Jézus elmondott a szőlő művesekről, amikor a gazda kimegy azért, hogy szőlőjébe munkásokat hívjon, és akkor kimegy reggel, felfogadja azokat, és megegyezik 10 pénzben, majd aztán kimegy később délben, majd aztán az utolsó, nap utolsó órájában is kimegy, és azt mondja, hogy menjetek el a szőlőmbe, majd megkapjátok azt, ami jár néktek. És amikor vége lett a napnak, jönnek a munkások, és szépen elkezdik visszafelé kiosztani a gazda az ő nekik szánt bért, és az utolsók is 10 pénzt kaptak. És osztja ki, és úgy gondolják az elsők, hogy ők biztos többet fognak kapni, de ez nem így történt, hanem mindenki ezt kapta meg. És azt már erről már beszéltem többször, de gondoljunk csak bele, hogyha mi lennénk ezeknek a munkásoknak a helyébe, hogy amikor jön a hónap vége, és azt látnánk, hogy hát tulajdonképpen aki csak két napot dolgozott a hónapból, az is ugyanannyit kap. Ó, milyen, hát mondhatom azt, hogy ilyen szégyenérzettel gondolok arra vissza, amikor valamikor a Szájévnél elkezdtem dolgozni, és ugye azért abban az időben mindig voltak ilyen kötelező béremelések, amit kiosztattak, és hát ugye mindig, mint minden alkalommal súlyozottan mérték ezt a béremelést, és a építésvezető eldönthette azt, hogy kinek mennyit ad. És láttam azt, hogy amikor ki ment az irodából a építésvezető, vagy éppen elment egy építkezésre, akkor hogyan ugrottak neki a munkatársak a asztalának, és keresték a lapokat, hogy vajon mennyi lesz a béremelés, hogy ki mit fog kapni, és ott keresi, még beledéztek a fiókjában, és egyik alkalommal megtalálták azt, és ránéztek, és hát de ő miért annyit? És akkor rögtön jött ez a gondolat bennük, hogy de hát miért ő kap ennyit, és miért nem, mert mindenki úgy érezte, hogy mindenkit egy kicsit túlbecsülte, és őt pedig egy kicsit lebecsülte az ő főnöke. És már akkor kezdődtek ugye, ha nem is a vitatkozások, de a sandán nézések egymásra, hogy ő miért, biztos valami oka van ennek, talán azért, mert ő megpróbált valamit tenni. Tehát jöttek az ilyen gondolatok. Ilyenek vagyunk mi is. Lehet kinevetni ezeket az embereket, és gondolni arra, hogy milyen kicsinyesek, de mindannyian ilyenek vagyunk. Mindannyian így gondolkodunk, és itt ezek az emberek is, persze, hogy föltették a kérdést, hogy mi egész nap dolgoztunk. Ezek az emberek nem voltak ott a nap hevében, pont akkor, amikor a legmelegebb volt. Mi akkor is így dolgoztunk, kapáltunk, vagy kacsoltunk, vagy nem tudom mit, tettünk az éppen akkori feladatokat, és miért van az, hogy ők kevesebbet, hogy mi kevesebbet kapunk, ők pedig többet a munkához képest. És akkor azt mondja az Úr, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Igen. Persze, hogy így gondolkodunk. De emlékezzünk csak arra, amit Káinnak mondott az Úr, amikor azt mondja Káinnak, hogy miért gerjedtél haragra? Miért gondolkodol így? Miért gondolod, hogy a testvéred bántott téged, mert tulajdonképpen ő felé van ez a harag? Hiszen ha jót cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, akkor a bűn ott van az ajtó előtt, és rád leselkedik, és van vágyódása rá, de te uralkodjál e felett. És amióta világ a világ, ezután is mindvégig ezt látjuk az Ószövetségben, az Új Szövetségben, az Ószövetségben is látjuk azt, ugye hasonló történeteket, amikor Ábrahám és a Lótnak a pásztorai egymás ellen küzdöttek, mert kinek több a legelője, kinek több az állata, és jött a versengés egymás között, és Ábrahám nagyon bölcsen megoldotta ezt a problémát, és azt mondta Lótnak, hogy ha te jobbra, akkor én balra. Válasz magadnak, ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Lót nem így gondolkodott. Vagy gondoljunk csak Dávid és Saulnak a történetére, amikor azt látjuk, hogy Saul milyen módon látta, vagy nézett Dávidra, mert végig az a gondolat volt benne, hogy Dávid nagyobbá válik, mint ő. Dávid pedig visszahúzódott. Ha emelt fővel jársz, akkor Isten úgyis megállt téged. Saul pedig ezt nem tudta elviselni, mert úgy érezte, hogy az ő hatalma fog csorbulni, hogyha ott van Dávid. És a legszomorúbb történet talán a Bibliában ezzel kapcsolatban Heródesnek a története, a napkeleti bölcsekkel kapcsolatban, ugye amikor azt olvassuk, hogy Heródes, amikor a napkeleti bölcsek elmentek és nem tértek vissza, akkor elküldte az ő katonáit Betlehembe és annak környékén lévő minden két éves gyermek, két évestől fiatalabb gyermeket lemészároltatott. Miért? Mert féltette a hatalmát. Tehát a rivalizálás, hogy ki a nagyobb, ki az, aki többet ér. Az Úr pedig azt mondja, hogy el ne feledkezz, mennyi jót tett veled. El ne feledkezz arról, hogy ő nem így bánik veled, mint ahogy te bánsz a te fele barátoddal, hanem ő megbocsátja a te bűneidet. Ő az, aki eltörli a te álnokságaidat, aki könyörülő és irgalmas Isten, és nem a szerint cselekszik velünk, amiképpen mi cselekszünk egymással. Tehát áldjad én lelkem az Urat. Hogyan? Úgy, hogy mi is aképpen cselekszünk a mi fele barátainkkal, ahogy Isten cselekedett és cselekszik velünk. Arról olvasunk itt az előbb felolvasott részben, hogy és itt térnék rá a felolvasott ige szakaszra, itt a Máté evangéliumának a 18. fejezetéből, amikor azt olvassuk, hogy jönnek a tanítványok, és nézzük csak meg, hogy ugyanez a lelkület az, ami betölti az ő szívüket. Azt kérdezik az Úrtól, hogy vajon kicsoda nagyobb a mennyeknek országában. Mondhatjuk azt, hogy ez a történet egy kicsit szelídebben szól arról a rivalizálásról, ami a tanítványok között van. Mert olvasunk más evangéliumokban, ahol azt olvassuk, hogy mennek Jézussal az úton, és közben pedig azon vitatkoznak, és azon veszekednek, hogy ki a nagyobb. És Jézus hátra tekintett, és megdorgálta őket. Ugye? Ott is ugyanaz van. Itt vannak a tanítványok, akik egymással rivalizálnak. Mondhatjuk azt, hogy le akarják győzni a másikat, és nézni azt, hogy ki a nagyobb. És Jézus ezzel kapcsolatban állítja oda a tanítványok elé a gyerekeket, de itt még azért szeretnék megállni egy pillanatra, mert azért van ennek a kérésnek egy pozitív kicsengése is. Egyrészt az, hogy ők azt kérdezik meg az Úr Jézustól, hogy ki nagyobb a mennyeknek országába. Valamit azért megértettek Jézusnak a szavaiból és az ő tanításából, méghozzá azt, hogy keressétek az Istennek az országát. Megértették azt, amit a Jézus mondott nekik, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, ahol a rozsda és moly megemészti, hanem gyűjtsetek kincset a mennyekben. Valamire eljutottak ezek a tanítványok. Megértették azt, hogy sokkal fontosabb az a mennyei kincs, amit Isten elkészített néktek. Tehát, hogy ez az, ami töltse be a szíveteket, és igen, mondhatjuk azt, hogy megértették azt, hogy a mennyei kincsek után vágyakozzatok, de ezen a területen is mondhatjuk, hogy a földi indulataik szerint vágyakoztak a mennyei kincsek után. Földi indulatok szerint. Ugyanaz a gondolkodás mód maradt meg. Nem az, amit Jézus tanított nekik. Tehát azt megértették, hogy ezek a kincsek, de a hozzávezető utat azt nem értették meg, mert ez nem úgy fog történni, ahogy az emberi kincseket nyerjük, hogy a másikon átlépve, vagy másikat letaposva, hanem ezt úgy érhetitek el, ha egy másik módszerrel keresitek ezt. És ezért állította Jézus oda a tanítványok elé a gyermeket, és azt mondja az ige, hogy lássátok meg, hogy hogyan is lesz tietek ez a mennyei kincs. És már az első dolog, amit ezen a területen láthatunk, ami egy tanítás számunkra, az az, hogy oda hívott egy kicsi gyermeket, és ez a kicsi gyermek rögtön oda jött. Ugye milyen jó dolog azt látni, hogy valaki, aki készséges arra, hogy meghallja az Úrnak a szavát, aki készséges arra, hogy engedelmes tud lenni, és sokszor lemond önmagáról, az önmaga érdekeiről azért, hogy valamit megtegyen, és azt mondja, hogy nézzétek meg ezt a gyermeket, mert ti nem ilyenek vagytok. Ti nem teszitek ezt meg. Emlékezzünk csak arra, hogy miért is hívta el az Úr Sámuelt a szolgálatra. Hát ott is ugyanezt látjuk, hogy éjszaka szólította az Úr Sámuelt, és háromszor is fölkelt Sámuel, és kiment. És ment oda a főpaphoz, Élihez, és itt vagyok, Uram, és ő mondta, hogy én nem is szólítottalak, és utána jött rá arra, hogy az Úr szólította, de hogy háromszor is fölkelt. Pedig nem könnyű fölkelni, és egy gyermek az pedig olyan mélyen tud aludni, hogy mert mi már idősebbek talán sokkal kevésbé alszunk olyan mélyen, mint egy gyermek, de az a gyermek fölkelt, és újra és újra ment. Tehát, hogy mennyire készséges volt, hát ezért hívta el az Úr Sámuelt. Tehát odaállított egy gyermeket, mert ő így jött oda. Nekünk pedig azt mondja az Úr a 32. Zsoltárban, és az ő népének a 9. versben, hogy ti ne legyetek oktalanok, mint az összvér, amelyet kantárral és zabolával kell szorítani, mert nem közelít hozzám. Hogy bennünket pedig úgy kell, mondhatjuk azt, valamilyen módon Istennek rákényszeríteni arra, hogy meglássuk a helyes irányt. A gyermek pedig készségesen elindul. Vagy mi is készségesen elindulunk. Tehát amikor Isten odaállítja a gyermeket a tanítványok elé, akkor azt mondja, hogy látjátok, legyen bennetek ez a készség. Hogy mindenki számára legyen ott ez a készség, hogy szolgáljatok. Hogyan áldhatjuk az Úrnak a nevét? Áldjad én lelkem az Urat, úgy, ahogy hogy ez a gyermek teszi. Hogy ott van benne a készség arra, hogy odaálljon, hogy megsegítse, hogy megerősítse, ha szükség van rá. Mi pedig húzzuk magunkat ki a feladatok elől. Reggel az időseknek is beszéltem erről a történetről, és ott mondtam el azt, hogy milyen érdekes megfigyelni a családoknál azt, hogy ez nálunk is így van, de nem csak nálunk láttam már ezt, hanem más családoknál is, hogyha valamit meg kell tenni, a gyerekeket megkérik a szülők, akkor általában mindig az van, hogy a többi gyerek szól a legkisebbnek, hogy teted meg. Ha valamit meg kell tenni, ha valamit arrébb kell rakni, valakinek szólni kell, akkor mindig az van, hogy a legkisebbnek szólnak, hogy akkor menjél te, ugye a hierarchia az működik. És hogy milyen érdekes megfigyelni, hogy a legkisebb, főleg addig, amíg kicsi, addig olyan természetesnek lesz, hogy felugrik és már megy is. Aztán persze később már nem így fog történni, de hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Tehát, hogy legyen bennünk meg ez az alázat. A másik dolog, amit a kisgyermekektől meg tudunk tanulni, vagy meg kell tanulnunk, az nem csak az, hogy elinduljunk, hogyha Isten hív bennünket, hanem hogy ott legyen bennünk az alázat is, ami a kicsi gyermekben benne van, mert ha nem tudjuk megalázni magunkat. És itt később a 18. fejezetben van egy történet, amit Jézus elmond arról, hogy van egy király, akinek valaki 10 000 talentummal tartozik. És arról beszél az Úr Jézus, hogy hívja magához a király ezt az embert, és mondta, hogy add meg a te tartozásod. És ő azt mondta, hogy de én ezt nem tudom megadni. Erre én képtelen vagyok. És mi történik? Az történik, hogy a királynak megesik a szíve ezen az emberen, és azt mondja, hogy jó, akkor elengedem. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményéről. Mit kellett tenni ennek az embernek? A történet aztán így folytatódik, hogy kijön ez az ember a király elől, és találkozik az ő szolgatársával, aki 100 dénárral tartozik. És azt mondja az ige, hogy számon kéri rajta ezt a 100 dénárt. És az hiába próbálja őt meggyőzni, hogy legyen türelemmel, mert meg fogja adni neki, de ő csak kéri, és a végén adósok börtönébe záratja be, és amikor meghallják ezt a szolgatársai, akkor elmennek a királyhoz, és elmondják, hogy mi történt. És az hivatja, és megkérdezi tőle, hogy barátom, én mennyi pénzt, mennyit elengedtem neked, és te pedig mit tettél a te fele barátoddal? El kellett volna engedned. Mit mond Dávid? Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki olyan messze veti el a bűneidet, mint napkelet az ő napnyugattól, és te pedig újra és újra számon kéred a fele barátodon, és nagyobbá akarsz válni. Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ő, és közben pedig semmivel nem vagyok jobb. És az Úr elé állítja a tanítványok elé a gyerekeket, hogy nézzétek meg őket, nézzétek meg őket. Legyen bennetek alázat. Legyen bennetek készség arra, hogy megbocsássatok a másik embernek. És így fejezi be az Úr Jézus, mert az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Tehát ő azért jött, hogy megváltoztassa a mi életünket. És ő kész erre. Igen, tudja azt, hogy mi milyenek vagyunk. Látja azt, hogy onnantól kezdve, ami az első emberpár bűnei miatt megtörtént Káin és Ábel életében, az újra és újra előjön. De ő nem azt akarja, hogy mi is így gondolkozzunk, hanem ő meg akarja változtatni. Emlékeztet bennünket arra, hogy ő hogyan tudott és akart nekünk kegyelmet adni, és azt mondja, hogy ti is eképpen cselekedjetek. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Lehetséges ez? Talán azt mondjuk, hogy ó, hát hogyan? Mindig előjött, nem változott semmi a történelem folyamán. Valóban nem változott semmi, az ember nem változott meg. De itt egy kicsit hadd térjek vissza az elején említett történetekre, Azt olvastuk, hogy amikor Lót és Ábrahámnak a, vagy Ábrahámnak a pásztorai összevesztek, ki a nagyobb, akkor azt látjuk, hogy Ábrahám azt mondta, hogy ne legyen közöttünk vita, ha te jobbra, én balra. Amikor látjuk Saul és Dávid közötti egyenetlenségeket, ha szépen akarjuk kifejezni, akkor látjuk azt, hogy Dávid félreállt. Mert lehetséges. Isten képes ezt elvégezni a mi életünkben. Az ő lelke által, hogy olyanok legyünk, mint a gyermekek. Hogy hozzá hasonlóvá váljunk. És hogyha tévedünk is, és hogyha nem mindig sikerül, ő nem azt akarja, hogy elveszítsünk, hanem hogy megkeressen bennünket. És a végére elmondja azt, ami talán ezen a területen egy nagy bátorítás számunkra, amikor elmondja a nyúloknak, vagy az elveszett báránynak a történetét, aki a 100-ból 1 elveszik, és mit csinál az Úr? Utána megy. Igen, időnként elbukhatunk, és megtörténhet velünk, de az Úrnak nem az a célja, hogy elveszítsen bennünket, hanem hogy megkeressen, hogy átformáljon, hogy hozzá hasonlóvá legyünk, és hogy eljussunk odáig a szívünkben, a mi lelkünkben, hogy aképpen áldjuk az Urat, áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el minden semmilyen jó téteményéről, hogy az legyen a szívünkben, ami Dávidnak a szívébe van, hogy az, aki megbocsátotta az én bűnömet, aki megváltotta az én életemet, aki könyörülő és irgalmas én hozzám, annak úgy adjak hálát, hogy én is hasonlóképpen cselekszem az én fele barátommal. Igen, erre hívja fel az Úr a mi figyelmünket, hogy eképpen cselekedjünk. Ehhez viszont kell az az alázat, kell az az engedelmesség, ami az Úr Jézus a tanítványok elé állított a kicsi gyermekben. Mert az ő célja az, hogy megkeresse, megtartsa az elveszettet. Hogy eltűnjön belőlünk az a káini gondolkodásmód, az a káini indulat, és mi is megértsük azt, ha jót cselekszel, ha az Istennek kedves életet élsz, akkor emelt fővel járhatsz. Nem kell nekünk a másikra nézni, nem kell nekünk rivalizálni, nem kell nekünk nagyobbá válni, hanem végezzük el azt, amit Isten ránk bízott, és ez legyen elég. És legyen elég az a fizetség is, amit Isten nekünk ígért, hogy bemehetünk az ő országába. Igen, erre tanít bennünket ma az ige. Segítsen meg bennünket, Isten, hogy megértsük ezt, és e szerint éljünk és cselekedjünk az ő dicsőségére. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz, mennyi jót tett veled. Amen.